Sziasztok! Nem tudom, hogy van-e kérdésetek esetleg a legutóbbi alkalommal a célokkal kapcsolatban kezdtünk el egy igazából megint sorozatot, ahol a kívánságról és a bálványimádásról beszéltünk első körben, a vágyakról, kérésekről, követelőzésről, kérésről, és igazából megmutattuk a gyökerét annak, hogy Isten miért mondja, hogy ne kívánd. És azt láttuk, hogy az érdekünkben mondja. Azt láttuk, hogy meg akar minket kímélni attól a pusztulástól, amit a kívánság okoz a világban. Úgyhogy igazából most ezt a témát szeretnénk folytatni, és olyan kérdések felé fogunk tovább menni, mint hogy mennyit keressek, és minél többet, hogy mi a helyzet a passzív jövedelemmel, az adakozással, meddig halmozzak fel vagyontárgyakat, vagyont, hogyan gondolkozik mindenről a Biblia. És mielőtt ebbe belemennénk, mindenképpen szeretnék imádkozni, és nem tudom, Gyuri, fel vagy készülve lelkileg, testileg? És Gyuritól fogunk hallani egy gondolatot hasonló témában, nagyon izgatottan várjuk. Úgyhogy elsőnek mondjuk el egy imát, és aztán vágjunk bele. Drága Uram, köszönjük neked, hogy beavatsz minket a te gondolataidba, hogy úgy járhatunk ebben a világban, hogy minden szinten összhangban lehetünk veled, és neked vannak egyedül bölcs gondolataid a pénzügyekkel kapcsolatban, a vagyon, az, aminek te vagy a specialistája, a gazdagság igazából benned létezett még az idő kezdete előtt, és hogy mi is az élet, hogy mi az öröm, mi a siker, azt csak te tudod, hisz te teremtettél mindent. Úgyhogy hadd tanuljunk mi is tőled, és hadd járjunk a te utadon, egy örökkévaló sikert keresve, az ideig, óráig tartó átmeneti eredmények helyett. Úgyhogy köszönjük, Uram, és csak kérünk, hogy add nekünk halló füleket, adj mély megértést, és vésd a szavaidat a szívünkbe úgy, hogy aztán éljünk is általuk. Ez az imánk ma reggel a te nevedben. Kérünk, hogy hozzál mindenkit, akinek itt kell lennie ma. Áld meg mindazokat az embereket, akik itt voltak az apologetika találkozón néhány héttel ezelőtt, és tényleg őrizd meg bennük azt a kíváncsiságot, azt a magot, amit elvetettél akkor, Uram, és add, hogy megfogalmva kikeljen, és megnőjön, gyümölcsöt teremjen. Ez az imánk, Uram, a te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. És Kaut Gyuriról egy csomó mindent kéne, hogy tudjatok, de azt mindenképpen, hogy évek óta vállalkozunk együtt bizonyos értelemben, nem konkrétan közös üzletünk van, de szoros együttműködésben dolgoznak a vállalkozásaink, és hát Gyuri igazából a Biblia Szól egyháznak az egyik oszlopos tagja, egy hatalmas szolga, teológiát végzett, és jelenleg tanít is a Biblia iskolában, és ő egy nagyon gyakorlati ember, programozó számítástechnikus, meg minden egyéb is még, de amellett, hogy ismeri Isten útjait a mindennapi életben egy rendkívül gyakorlati személy. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megoszt velünk. És lehet, hogy be kéne, hogy drótozzunk, Gyuri, mert különben elvesznek a gondolataid.
Köszönöm, és tényleg csak örömít látni mindenkit, és örömít lenni számomra is. És csak Istenről gondolkodni, és arról, hogy Isten hogy gondolkodik mi rólunk. És illetve a múlt heti előadással kapcsolatban gondolkodtam így, amiről utoljára beszélt Sanyi, a 1 Timóteus 6, és ott is konkrétan az elégedettség példája. És van itt néhány gondolatom ehhez, és ezt szeretném megosztani, illetve ezek Isten gondolatai, hiszem. És ugye tudjuk, hogy tényleg néhány dologot újra fogunk hallani, lehet, hogy már korábban hallottatok, de tényleg ahhoz, hogy valamit megtanuljunk, legalább 10-szer kell hallanunk, és aztán alkalmazni, és aztán élni, és esetleg tanítani aztán. Úgyhogy ez semmiképp nem baj, én azt gondolom. Úgyhogy van egy versünk az elején, és még lesz néhány, a Prédikátorok 5:10, amely azt mondja, hogy nekem itt van minden online, úgyhogy csak mindenki, oké. Azt mondja, aki szereti a pénzt, nem telik be pénzzel, és aki szereti a sokosságot, nem telik be jövedelemmel. Ez is hiába valóság. Ezt mondta Salamon király, aki ugye a történelem egyik leggazdagabb személyisége volt, és ő tényleg mindenen átment. És azt mutatja ez a vers, hogy minél több javam van, minél több jövedelemem van, annál többet fogok majd akarni. Miért? Mert természetem szerint a anyagi dolgok nem tudnak engem teljesen megelégíteni soha. De mit tud megelégíteni, se erre fogok majd mindjárt kitérni. Néhány híres ember, talán hallottatok már felőlük vagy tőlük, mondta pénzzel kapcsolatban. Az egyik volt John Rockefeller, aki Rockefeller családnak volt az egyik feje. És ő mondta, hogy én multimilliómos, milliárdos vagyok, de soha nem voltam igazán boldog. És azt mondta, hogy az a legszegényebb ember, akinek semmilyen nincs a pénzén kívül. És azt mondta, hogy én ilyen értelemben a legszegényebb ember vagyok, pedig ő multimilliárdos volt. És Henry Ford szintén valami hasonlót mondott, hogy bár most gazdag vagyok, de mikor egyszerű autószerelő voltam, sokkal boldogabb voltam. És ugye az emberek dolgoznak azért, hogy elérjenek valamit, egy célt, és ezzel nincs baj, csak a célnak a meghatározásával szokott lenni a probléma. És mi a helyes célunk, és mire figyeljünk? Igazából ez itt a fókusz ma reggel. És azt mondja 1 Timóteus 6-ban, 6-6 és 6-7, hogy valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedettséggel, és hogy mert semmit sem hoztunk a világra, és világos, hogy semmit sem vihetünk ki belőle. És amit magunkkal viszünk, azok nem földi dolgok. Amik örökké valóak, azok nem, általában nem a kézzel fogható dolgok, hanem olyan dolog, mint Isten szerint való barátságok. Amiket Istentől hallottam, amiket Istenről megtudtam ezen a világon, és hogy ők bennem lakozik gazdagon, a Kolossi 3:16 szerint, és itt a fókusz. És Filippi 4:11-ben mondja Pál, hogy ő megtanult elégedett lenni. Azt mondja, én megtanultam elégedett lenni minden körülmények közt. Megtanultam a börtönben elégedetnek lenni, amikor láncok közt voltam, amikor éheztem, amikor nem volt velem senki. Megtanultam elégedett lenni akkor is, mikor épp minden nem megvolt, és gondoskodtak rólam. De mi volt az ő elégedettségének az alapja? Egy dolog volt az ő elégedettségének az alapja. És amikor az ember rájön, hogy mi ez, akkor tényleg teljesen elégedett lesz, független a munkájától, független attól, hogy épp mi történik. És mindjárt kitérek arra, hogy hol a munkának, és az üzletünknek, és a pénzünknek, és mindennek a helyebe az egész képbe. De először, ha jól olvassam fel, hogy mit mond itt a szerző, a Zsidók levélben van, ugye nem vagyunk benne biztosak, hogy Pál írta, de lehet. És a 13:5-ben mondja ezt. És igazából ez a, mondjuk azt a kulcsvers. Azt mondja, hogy fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete. Elégedjetek meg azzal, amitek van. És itt ez nagyon-nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik, mert ő mondotta, és itt Jézus Krisztusról beszél, mert ő mondotta, hogy nem hagylak el, sőn el nem távozom tőled. És csak itt a kulcs. Jézus Krisztus mindig, ő mindig velünk van. A csalódni fogunk a legjobb barátunkban lehet, lehet a feleségünkben, lehet üzlettársunkban, a gyermekeinkben, vagy bárkiben, a ismerősökben, partnereinkben, bárkiben csalódhatunk. És Jézus tudta, miről van szó, őt elárulták. Igazából az ember, akibe évekig befektetett, és ugyanúgy Dávid, saját fia Absalom elárulta. És ez a legdurvább dolog, és a legkeményebb, mikor a legközelebb álló szerettem engem elárul, és azt mondja, hogy hogy ellenem fordul, és ellenem szól, és sőt, amit Dávid esetében akár az életére is tör. De mégis ezek az emberek azt mondták, hogy elégedett vagyok. Miért? Mert tudom, hogy nekem ott van Krisztus, aki soha nem hagy el, soha nem távozik el tőlem, soha nem val kudarcot, mindig ott van velem. És tényleg ennek kell, hogy legyen a központja, ez kell, hogy legyen a központja a mi elégedettségünknek. Különben nem leszünk elégedettek soha. És ez tarthat életben egy embert, aki csalódott, ez tarthat embert egy életben, akit elárultak. Ez az egy dolog, hogy Krisztus ott van vele, és soha nem hagyja el. És tényleg Isten szerint valóság megelégedettséggel nagy nyereség. És ez miről beszél? Arról, hogy elégedjek meg, amin van, és ne dolgozzak többet? Vagy elégedjek meg a barátságommal, és ne akarjak mélyebb barátságokat kialakítani? Nyilván ez nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy itt valami sokkal mélyebb dologról van szó. Hogy az életemben Isten az első, és a többi az csak másodlagos. Hogyha megy az üzletem, rendben van, szuper, boldog vagyok, de ha nem megy annyira, akkor is boldog vagyok, akkor is van egy megelégedettségem, mert nem az az életem, mert nem ez az alapom, amire építek. Ez egy dolog, amit építettem egy alapra, és Isten nekem adta, és Prédikátor 9.12 mondja, hogy a bármit erődben van cselekedni, tedd azt teljes szívedből, teljes erődből. Ha van egy üzletem, van egy vállalkozásom, azt teljes erőmből csinálom, a legjobb tudásom szerint. Ez így van, de az elégedettségem az nem attól függ soha. Az elégedettségem az Jézus Krisztus, aki velem van, és nem hagy el soha. Tényleg, itt a középpont, ez itt a lényeg. És ő nem feltételeket adott Krisztus, tehát nekünk nem mondta, hogy nem hagylak el, ha, vagy veled leszek, ha, hanem ígéreteket adott, hogy soha nem hagylak el, bármi is történik. És erről szól az életünk, hogy ő vele vagyunk közösségben, hogy ezt ismerjük meg. Mindenen keresztül, és amikor jön egy próba, például a sáfárságon próbája, amikor az, hogy adnom kell pénzemből, adnom kell abból, amim van, és hogy adok? Hogy érzem, mikor adom? Hogy érzem magam, mikor adok? Ez a próba. Hogyha gond nélkül teljes szívvel oda tudom adni Istennek, vagy annak a dolognak, ahogy Isten mondja, vagy akinek Isten mondja, hogy adjam. Ha nincs egy ilyen ragaszkodásom, ha nem úgy érzem, hogy fú, most egy darabot kiszakítottak belőlem, mert oda kellett adnom egy nagyobb összeget, vagy bármit, akkor rendben van a dolog. De hogyha van egy kötődésem hozzá, amiről múltkor beszélt Sanyi, hogy egy ilyen vízszintes kötődésem, akkor az probléma, és Isten azt meg fogja próbálni, mert ő féltően szerető Isten, azt mondja, hogy nem lehet Istened rajtam kívül. És ha valami előrébb van, mint Isten, az a bálvány. Ez volt a múltkori előadás témája. És az elégedettségem az egyedül Jézus Krisztustól függ, hogy én ismerem őt, hogy ő szeret engem, és ismerem az ő gondolatait én felőlem, hogy azt mondja, soha nem hagy el. És Máté 28.30-ban mondja, hogy velem lesz a világ végezetéig, amíg ez a világ létezik. És anyagi dolgok nem fognak soha igazán megelégíteni. És azt mondja több helyen a Biblia, hogy ezek elmúlnak, mint a pára, mint a szél, csak így volt és nincs. Ha ilyenekbe vetem a bizalmam, és ilyenekből akarok megelégedni, nyilvánvalóan soha nem leszek igazán elégedett. Megvan a helyük ott az életemben, van egy fontos szerepük, de nem a legfontosabb, mert a legfontosabb az a hely az Istené, és senki más nem töltheti be. És akkor rendben fognak menni a dolgok, és lesznek próbák, és lesznek nehézségek, de ezek mind arra vannak a próbák, hogy megmutassák az én igazi jellemem, hogy hogyan is gondolkodok én a dolgokról, amik megvannak nekem, és hogyan gondolkodok Istenről. Úgyhogy, ámen. Amen.
A Gyuri elmondta az egyik kulcs verset. Milyen jó ez a gondolat, hogy elégedjetek meg azzal, amitek van. Ezt nem értem. Ti értitek? Tehát akkor nem vállalkozom. Akkor abba hagyom. Ugyanakkor Jézus azt mondta nekünk, hogy ti nagyobb dolgokat fogtok cselekedni, mint én. Azt mondja, hogy azt hiszem János evangéliumában. Úgyhogy, hogy van ez? Ez a vers passzivitásról beszél? Elégedjetek meg azzal, amitek van. Ne ugráljatok. Tessék csendben ülni, ájtatoskodni, kicsit bamba arccal az ég felé pillantani, és én ebben megdicsőülök, mondja Isten. Ezt mondja? És igazából a választ a Gyuri már megadta. Tehát, hogy Isten egy mélyebb életre hívott el minket, ahol ha látom azt az értéket, ami megvan nekem Istennel, és itt van a baj, ha látom, és nem látom. Értem, egyikünk se látja. Tehát mondjuk mi, hogy látjuk. Persze, mert jó keresztények akarunk lenni. De nem látjuk. Fogalmunk nincs róla, hogy mink van. És persze van, egy kis fogalmunk van, de igazán nincsen. De ha látnánk azt az értéket, amink megvan Istenben, azt a gazdagságot, amink megvan Istenben, akkor annak a tudata, amink megvan, egy olyan nyugalomba helyezne, hogy elégedettek lennénk azzal, amink van. Viszont ez nem motiválatlanságot jelent, hisz az, amink van, egy hihetetlen motiváció is egyben. Mink van? Isten fiai és lányai vagyunk. Isten velünk van, és ha ő velünk, ki lehet ellenünk. Van egy elhívásunk ő hozzá, arra, hogy megismerjük őt, hogy az ő képére formálódjunk, és aztán kifejezzük őt ebben a világban. A nagykövetei vagyunk. És ha jól tudom, Isten nem egy passzív Isten. Ha jól látom a Bibliát, ő egy cselekvő Isten. Ha jól látom, azzal kezdte, hogy teremtett. És nem csak hát a minimál dizájn, tudod? Egy fa, egy kis síkság, egy kis víz, itt kész, ennyit ellesztek. Nem, Isten hihetetlen bőségben teremtett. Végtelen variációban és gazdagságban. Isten cselekszik, és a szeretetét, a jellemét, a kegyelmét olyan bőségben árasztja ki ebben a bukott világban, hogy amikor az ember nézi, elámul. Úgyhogy ha te vagy a nagykövete, akkor mit fogsz csinálni? Leülsz egy csendes sarokban, és nem mozdulsz egész életedben csak azért, mert hívő vagy. Isten azt fogja mondani, hogy milyen kapsz két pofont, gyerek, kelj föl, és indulj el, csinálj valamit. Miért? Mert ő, bocsánat, lehet, hogy nem így fogja mondani, de hogy... Mert te az én emberem vagy, és én cselekvő vagyok. Én nekem céljaim vannak. Én nekem vannak javaim, amik felől sáfárkodom. Én, amikor feltámadok, fogom magam, és a leplet, amivel le voltam takarva, összehajtogatom, és úgy teszem le. Nekem fontosak az apróságok, és fontosak a nagy dolgok. Úgyhogy miközben elégedett vagy azzal, amit van, van benned egy égő tűz, ami arra visz rá, hogy tégy valamit Isten nevében és az ő dicsőségére. És ennek része a szolgálat, hogy konkrétan van egy elhívásom Istentől arra, hogy szolgáljak, hogy a gyülekezet építésének a munkájában részt vegyek, mert a gyülekezet az, ami megy a mennyben, a gyülekezet azok az emberek, akik megtérnek, és mindaz a hit, mindaz a megértés, amivel meghalnak. És ha én hozzá tudok tenni ahhoz, hogy valaki egy picit jobban megismerje Istent, az örökkévaló. Ha én hozzá tudok tenni ahhoz, hogy valaki, aki távol van, egy picit közelebb kerüljön, akkor az örökkévaló. Istennek ez az egyik munkája. De a másik az, hogy kifejezze magát. És Isten azt, nem azt mondta, hogy reggeltől estig imádkozz, hanem azt mondta, hogy dolgozz. Nem olvastátok ezt már valahol? Egy csomó helyen benne van a Bibliában. Azt mondja, hogy a verejtékeddel fogod enni a kenyeredet. Dolgozz. Azt mondja, hogy légy jó sáfár. Sáfára mind annak, ami a tiéd. Azaz légy a gondoskodója, a jó gazdája, a jó pásztora annak, amit van. És ez az én dicsőségemre van. Ugyanakkor azt mondta, hogy légy adakozó, ez lehet majd téma mindjárt, hogy igenis nem bírálom felül azt az alapvető rendet, amit én találtam ki, és ami megnyilvánul a gazdaságban is. A ti keresztények nem úgy fogtok működni, hogy pénznyomdátok, isteni pénznyomdátok lesz a pincében, és ha valami nagy dolgot végre kell hajtani, akkor csak beindítom az isteni pénznyomdát, ti onnan kiveszitek és mentek. Nem, ugyanúgy meg fogtok dolgozni, értem, mint bárki más. Az én áldásomban, az én akaratomban. És annak a pénznek egy részét arra fogjátok használni, ami egy közös cél. És egy részét meg elköltitek magatokra, és az is az én dicsőségemre lesz. Cselekedjetek! Tudjátok, mi az, amikor az ember látja, hogy milyen van elégedettség és nyugalom, és ugyanakkor nagy vágy arra, hogy éljünk azokkal a lehetőségekkel, amiket megkaptunk. A különbség az, hogy nem a cselekvéseimből élek, hanem az életem miatt cselekszem. A sorrend változott meg. A lelkem gazdag, mindenem megvan. Ha csak rólam lenne szó, semmit nem kéne, hogy csináljak. De arról van szó, hogy Isten egy világba rakott, ahol azt mondta, hogy dolgozzam, úgyhogy dolgozom. Isten azt mondta, hogy gondoskodjak magamról és a rászorulókról, úgyhogy gondoskodom. De én már sinem vagyok azzal, hogy ismerem Istent. És mert ismerem Istent, ez egy csomó újabb cselekvésre indít. Úgyhogy, és figyeljetek, én hiszem, hogy aki Isten nevében és Isten dicsőségére vállalkozik, jobb vállalkozó, mint bárki más. Kitartóbb, keményebb, következetesebb, logikusabb, fegyelmezettebb, és ezer minden más ebb, mint bárki más, aki csak önző szándékból a saját érdekeit hajtana. Tudjátok, miért nem ilyenek az Isten szerint való vállalkozók? Mert nem igazán Isten szerint való vállalkozók, hanem az egyik lábuk itt van, a másik lábuk ott. A szívük egyik felével keresztények akarnak lenni, és a szívük másik felével bűntudattal, mint egy bálványt imádva vállalkoznak. És nem bírják a kettőt összeegyeztetni. Két felé sántikálnak, nem értik, hogy egy életük van, egy világuk van, egy elhívásuk van, és ez Istené. És ebben ugyanolyan része van a vállalkozásuknak, mint bármi másnak, amit hitben csinálnak. De ne ők legyenek a mintaképeink. Igaz? És figyelj, a Gyuri, amiről beszél, a szívbeli szabadság. Csak nagyon tetszett, amit mond, és ezek minden szembe jutottak közben. Aztán mindjárt mondom a verseket is. A szívbeli szabadság. Oké. A véredet adod egy üzletért. Oké. Mindent megteszel, mert ez Isten akarata. Én vállalkozó vagyok. És ez a munkám, ez a sáfárságom, és Isten megáldja, és célja van vele, és mindent, a véremet adom érte. Az én üzletem. 10 évig dolgozom. És utána Isten egyszer csak azt mondja, hogy menj el, azt akarom, hogy menj el Albániába misszionáriusnak. Az üzletedre már nincs szükség. Mi a válasz erre? Normális vagy? Hát normális vagy? Te 10 évig hajtod, el akarod menni az üzletemet? És Pastor Brian mesélte ezt egyszer, hogy egyszer ki volt akadva, és Pastor Sibeli elkapta, és megkérdezte tőle, hogy figyelj, válaszolj meg nekem 3 kérdést. Hogy van ez? Te építed Isten gyülekezetét? Isten egyházát? Vagy Isten építi a te egyházadat? Vagy esetleg úgy van, hogy Isten építi az ő egyházát? És a válasz az az, hogy Isten építi az ő egyházát. És az az üzlet Isten üzlete volt. És én elégedett, teljes voltam az egész úton Istennel. És igazából az üzlet önmagában nem jelentett semmit. És hogyha ő azt mondja, hogy csináljunk valami mást, akkor elvileg szabad kéne, hogy legyek arra, hogy mást csináljak. És persze nem kell itt ilyen hiper, szuper szelleminek lenni, hogy ne, a lelkünk hozzákötődik dolgokhoz, szokásokat alakítunk ki, ez rendben van. De valójában tényleg nem ez az életem. Tényleg meg kéne, hogy legyen a hatalmam és az erőm arra, hogy szabadon valami mást csináljak, akár egyik pillanatról a másikra is, miközben, amíg ezt a döntést nem hozom meg, hogy mostantól valami mást csinálok, teljes erővel, mint egy oroszlán harcolok az üzletért. Ez a lényeg. Ha ez a szabadság megvan, mert ez csak úgy lehet meg, ha Isten a mindenem, akkor utána azt csinálsz, amit akarsz. Tessék milliómosnak lenni, ha ez az elhívás. Ha Isten téged használ arra, hogy egy vagyont átforgasson rajtad, és azt az ő akarata szerint tetszőlegesen felhasználja, meg a te örömödre, ez persze része a dolognak, csak nyilván ha sok pénzről van szó, akkor azt már nagyon nehéz tehát elverni magunkra. Tehát elég szélsőségesnek kell lenni. Ugye, mert az elképzelésünk a gazdagságról az, hogy fogok 2 millió forintot keresni havonta, és akkor gazdag vagyok. Nem, a gazdagság az egy másik kategória. Az annyi pénz, tehát hogyha józan ésszel költesz magadra, nem bírsz annyit költeni, hogy elfogjon. A gazdagság egy felelősséggé válik, egy sáfársággá. Egyszer csak egy erőforrás rendszer fölött te döntesz, ami vagy ott rohad meg a kezed alatt, mert nem döntesz felőle, és nem kezdesz vele semmit, vagy elkezded használni és működtetni, ami munka, felelősség, stressz, és így tovább minden, ami jár vele. Úgyhogy, nézzünk meg egy-két verset. Példabeszédek 38. És a kérdés ez, mennyit keressek? És Ág úrnak a beszédét nézzük meg, és ezt mondta a 7. versben: 2 dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem. Óvj meg a hiába való és hazug beszédtől. Ez volt az egyik. Erről most nem beszélünk, ez egy másik téma. És itt jön a másik. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Ez egy érdekes kérés. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Én azt gondolom, hogy két elég jelentős próbatétel ez. A szegénység és a gazdagság. Mind a kettő olyan, amely egy komoly kihívást jelent. A szellemi életünkre nézve mindenképpen, de valójában természeti szemmel nézve is. Nehéz dolog kihívást jelent boldogan és kiegyensúlyozottan élnie, ha szegény az ember, és nehéz dolog kihívást jelent boldogan és kiegyensúlyozottan élni, amikor gazdag az ember. És nehéz ezt érteni, mert hogy annyira összekapcsolódott a fejünkben a siker, a boldogság, az elégedettség gondolata a vagyonnal, a pénzzel. Nem kellenek milliárdok, annyi bőségben éljek. És akkor lehetek elégedett ember, ha bőségben élek. És meg is van ennek a helye, nincs ezzel baj. De valahogy ott van az a kép, hogy minél több van, annál jobban fogok élni. Annál boldogabb, kiegyensúlyozottabb és gondtalanabb ember leszek. És ahogy hallgattuk Gyurinak az idézeteit ezektől a gazdag emberektől, valahogy nem ez tükröződött benne. Inkább azt tükröződött benne, hogy egy nagy kihívás volt az életük. Sok gonddal, sok keserűséggel. És bevallom, én még nem voltam ezen a helyen. legalábbis nem olyan mértékben, amit gazdagságnak lehet hívni. De voltak olyan évek az életemben, amikor az élet javaival éltem, és voltak olyan évek, amikor állatira nem. És megmondom őszintén, hogy könnyebb volt megtalálni az egyensúlyt, és a végén örömmel és elégedettséggel élni, amikor nem volt, mint aztán, amikor egyszer csak lett. És furcsa ez. De Ágúr ezt mondja. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr. Itt van a veszély. A veszély az, hogy amikor én bőségben élek, mindenem megvan, akkor egyszer csak megtagadom Istent, és azt mondom, kicsoda ő. De hogy tennék én ilyet? Miért tennék ilyet? Egyszerűen azért, mert nincs rá szükségem. Egyiptom az a hely, ahol nem várunk az esőre. Nincs szükségünk az esőre. Mert ott van a Nílus, ott van az öntözőrendszerünk, és mi döntjük el, hogy mikor adunk vizet a földnek. Mi uraljuk az életünket, és nincs szükségünk egy felsőbb hatalom kegyelmére. Nem érdekel, hogy esik-e az eső vagy sem. Én megöntözöm a földemet. Én egyedül. Kicsoda az Úr? Majd ő rá fogok várni, ha normális. Én megöntözöm a földemet. És ugyanezt történik, amikor az ember meggazdagszik, és a gazdagságán marad a fókusz. Azt mondom, hogy mindenem megvan. Én élek, én gazdálkodok az életemmel. És nincs szükségem egy Istenre. Persze, tudom én, ott van az Isten, de most őszintén mit tesz hozzá, vagy mit vesz el? Én uralom az életemet. És most ilyenkor mindig szélsőségesen fogalmazok. Ez az egykor szellemi hívő szívében sokkal konszolidáltabban, sokkal kulturáltabban fogalmazódik meg. Csak egyszerűen úgy, hogy az imáim lekurtulnak reggelente, én eldöntöm, hogy mit hogyan csinálok, néha elmondok egy imát, Uram, hogy áld meg, és a kapcsolatunk egy ilyen laza, közösségi kapcsolattá válik Istennel. Ami egy nagy veszteség. Ami egy nagy veszteség. És aztán a másik szélsőség, az el se szegényedjek, hogy ne lopjak és ne gyalázzam Istenem nevét. És igen, amikor nincs meg az, ami szükséges, az egy nehéz idő. És nagyon, nagyon tisztában kell lennem azzal, hogy Isten velem van, és nagyon is a keresztnél kell, hogy éljek, elengedve minden jogos követelésemet, hogy mégis elégedettségben és örömben tudjak élni. De legalább annyira nehéz, mint a gazdagságban. Ott van mindened, bármihez hozzányúlhatsz, és elszakadsz Istentől, muszáj, hogy a kereszthez menj, hogy miközben megvan mindened, megtagad mindenedet a szívedben, és azt mond, hogy Isten az Istenem, másképp nem élhetek. És a szegénységben ugyanilyen nehéz azt mondani, hogy nincs semmim, éhes vagyok, a gyerekemnek nem tudok adni egy nyomorult párizsit, és ott vagyok közel ahhoz, hogy oké, szakítsak Istennel, és azt mondjam, hogy hol vagy. És ugyanúgy a kereszt tud csak megmenteni, ahol én szakítok a vágyaimmal, az elképzeléseimmel, a jogos követeléseimmel, és azt mondom, hogy Isten a mindenem, és nem tudok másképp élni, muszáj most is bíznom benned. Amiért a gazdagság talán egy nagyobb kihívás, az az, hogy a gazdagság kényelmesebb, míg a szegénység kényszerítőbb. A szegénység gyorsabb, a gazdagság lassabb. A gazdag ember is eljut a végén talán oda, hogy a fenébe szükségem van Istenre. Csak sokkal több játékszerrel tudja lekötni magát útközben, mint a szegény. Ugye? Úgyhogy ugyanez a gondolat van 5 Mózes 8-ban. Jó, ez egy hosszabb igerész, ezt hadd olvassam el nektek. 8.12-től 20-ig. Hadd olvassam. De vigyázz, el ne feledkezzél Vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról, olyan módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked. Amikor jól lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről, az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak, a kiszikkadt földön, ahol nincs víz. Ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertetek atyáid. Megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. És itt jön a lényeg. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntarts a szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak. Így van ez ma is. Úgyhogy itt van a kulcsgondolat, hogy a kihívás a gazdagságban az, hogy azt mondjam felfuvalkodva, hogy az én nagy erőm szerezte nekem ezt a gazdagságot. És ez az elképzelés elszakít Istentől. Ez az elképzelés nem csak meglopja Istent a jogos dicsőségétől, nem csak torzítja a valóságot, hanem engem megrabol attól a kapaszkodástól, attól a függéstől, attól a hálától, amivel fordulhatnék Istenhez. És mindeközben a valóság az, hogy Isten nélkül még az orromat se tudom kifújni. Tehát az általános kegyelme olyan bőséges, hogy azt hiszem, hogy igen. De nem tudom, hogy voltak-e már rossz napjaid az életben. Nem tudom, emlékszel-e arra, amikor az az olyan normálisnak tűnő erőd elhagyott egy fél évre. Nem tudom, hogy emlékszel-e arra az időre, amikor tényleg nem tudtad még az orrodat se kifújni, olyan nyomorultól érezted magad. Nem, hogy arra nem volt erőd, hogy nagy gazdagságot szerezzek az én erős jobbommal, hanem túlélni alig bírtál. Ne feledkezz meg róla, hogy minden, amink van az életben, az Isten kegyelme. És lehet, hogy nem a specifikus, hogy fogta magát is valamivel nagyon megáldott, hanem az általános kegyelme, ami ugyanúgy ajándék, és nem olyan dolog, amit ne kaptam volna. Semmim nincs, amit ne kaptam volna. Úgyhogy ne feledkezz. Tehát én például leülök dolgozni, tegyük föl, és hát jól csinálom, tényleg, 12 órát ott ülök, és nagyon jó, és aztán kipróbálom, amit csináltam, és jól működik, és pénzt hoz. És azt mondom, hogy hé, hát ezt én csináltam. Másnap leülök dolgozni, és üveges szemekkel nézem a képernyőt 3 órán keresztül, és aztán fölállok, és feladom. Mert egy épp kézláb gondolatom nincs, egy pillanatra nem tudok összpontosítani. Rendben, mi volt a különbség a két nap között? Ha Isten nem áld meg engem, akkor még egyenesen gondolkozni se tudok. Ő adja az erőt ahhoz, hogy egyáltalán el tudjam végezni azt a munkát, amit el kell végeznem. Ő adja a tartalmát annak a munkának, tehát hogy honnan jön az a kreativitás, honnan jön a zseniális ötlet, honnan jön a 100 választási lehetőség közül az az egy, amelyik a megfelelő. Honnan jön? Én választhattam volna a 98-at is a 97. helyett, ami csődbe vitt volna, de a 98-at választottam, ami sikerbe vitt. Honnan jött ez a választás? Ott kell, hogy legyen bennem az a megértés, hogy Isten nélkül semmit nem tudok tenni. Úgyhogy mennyit keressek? Amennyit csak akarsz. Nem baj, erről beszél. Nagy házak, elszaporodnak a marháid, mindennel rendelkezel. Nem probléma. Csak ne veszítsd el a fonalat. Ne kezdj el abban a világban élni, ahol a te hatalmas jobbot szerzi neked a gazdagságot. Ahol az élet két részre szakad, az egyikre, amiért te küzdesz, te hajtasz, amik a te céljaidról szólnak, és a másik a spirituális életed Istennel. Nincs kettő. ahogy van kettő, abban a pillanatban az egyikben bálványt imádsz, vagy elhanyagolod. Ugye, itt vagyok Istennel, élem, ő a legfontosabb, és hát sajnos van egy másik életem is, ahova el kell mennem, ott egy picit piszmogok, de olyan bűntudatom is van közben, aztán jövök vissza Istenhez, és gyűlölöm én a munkámat, én csak téged szeretlek, és mit csinálok a munkámmal? A munkámat nem fogom jól végezni, mert rossz a hozzáállásom. Vagy jó a hozzáállásom a munkámmal, de közben megfeledkezem Istenről, mert ezzel kell foglalkoznom, rád már sajnos nincs időm. A kettő egy. Egy életünk van. Istennel. Jó, további versek. És ugyanez a gondolat 1 Timóteus 6-tól, ahol Gyuri megnézte már nekünk az elégedettség részt. 8. verstől olvasnám, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És a 9. a lényeg, akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Úgyhogy itt van egy gondolat, ha meg akarok gazdagodni, és ezzel önmagában nincs gond, de a folyamatban meg ott van a veszély. Káros kívánság, ami pusztulásba és romlásba dönt. Ez nem hangzik jól. Ugye, ha a motivációm a meggazdagodásra az, hogy az én szükségeim végre meglegyenek elégítve, boldog legyek, éljek, minden nagyszerű legyen, minden szép legyen, akkor ez egy rossz motiváció. A jó motiváció, amivel nekiállhatok, az az, hogy mindenem megvan, ez volt az előző vers, valóban nagy nyeresség, a kegyesség megelégedettséggel, de van egy látásom, van egy jövőképem, van egy hitem, hogy ez az én dolgom, ezt kell csinálni. Vagy csak egyszerűen ez az én munkám, és én a munkámat teljes szívvel, teljes lélekkel és teljes erőmmel végzem, mint Istennek, az ő dicsőségére, és csak egyszerűen, mint egy jó sáfára jól fogom csinálni. És eközben nem esek káros kívánságba. Nem kerülök egy olyan helyre, ami romlásba döntene. Hanem objektíven, erővel tudom végezni a vállalkozásomat. Olyan érdekes a kontraszt, amikor azért akarok vállalkozni, hogy végre meglegyen a lelkemnek minden, akkor nem lesz meg a lelkemnek, mert romlásba dönt. Amikor pedig Istennel megtalálok mindent, ami kell a lelkemnek, akkor a vállalkozásommal is sikeres leszek, mert egy erős ember maradok. Ezt észrevetted, hogy a vállalkozásodnak szüksége van a te erődre? A te körülményektől független erődre? Legyen az az erő Istennel, mindegy, de szükség van rá. Amikor rosszul megy az üzlet, akkor kell jobban odafigyelni, vagy akkor kell kevésbé odafigyelni? Akkor kell jobban. Amikor rosszul megy az üzlet, van erőd, vagy nincs erőd? Nincs erőd. Miért? Mert az üzlet az életed. Innen merítek. Azért csináltam, hogy legyen, jól megy, most van, nagyon jó, rosszul megy, bele kéne tenni valamit, de nincs, mert az üzlettől vártam. A forrásom és a befektetési helyem ugyanaz volt. Milyen nonsens elképzelés. Úgy értem, én kéne, hogy megtöltsem a vödröt vízzel, de a vödörből akarok inni. És a vödör üres. És nincs. A forrásnak egy magasabb szinten kell lennie. Ha Isten a forrásom, ha ő vele élek, és vele teljes vagyok, akkor lesz mit a rossz időben is befektetni az üzletembe. És hát Gyurival ezt beszéltek majd vele, hogy hogyan építette fel a vállalkozását. Jó esélye van rá, hogy az üzlete egy nemzetközileg elismert a komoly marketingvállalkozás lesz Magyarországon már az, de amikor építette, úgy értem, egy nyomorult kollégiumi szobában lakott, és a vagyona egy pólóból állt, meg nem tudom, és évekig kellett csinálnia. Úgyhogy minimális, vagy szinte semmi eredménye nem volt. Hogy csinálja ezt végig valaki? Ha a forrása ez. Nem tudjuk végig csinálni. Jó, és itt jön a 10. vers, mert minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Minden rossznak a gyökere nem a pénz, hanem a pénz szerelme. Ami ezt a bálványimádást jelenti, amiről beszéltünk. Hogy a pénz válik a forrásommá. És ha ezután sóvárgok, eltévejedek a hittől. Oké, mi a pénz? A pénz nem csak egyszerűen bankok, hanem a pénz ennek a világnak az érték mérője. Az általánosan elfogadott csereeszköz. Igaz? Tehát ez sokkal többről szól annál, mint sem, hogy mennyi pénzem van a bankban. A pénz szerelme azt jelenti, hogy én akarom birtokolni a hatalmat a saját életemen és körülményeimen. Nálam van az eszköz, amelyet ez a világ elfogad, és amely eszközzel én gazdálkodva, amely eszközt én használva meghatározhatom a körülményeimet és az életemet. Ezt értitek? Ez ezt jelenti. Nem azt jelenti, nem gondolkoztál bele, hogy nem a papír halom tesz minket boldoggá. Tehát vágok neked újságból ilyen papírcsíkokat, és akkor azt odaadom neked. És nem is az a szám, amit a bankszámládról leolvasol. Hát írok én neked olyan számokat, hogy csak ha van pénzed, sok, jó esélyed van rá, hogy nem használod, legalábbis egy jó részét. De a tudata annak, hogy használhatod, és hogy te döntesz e felett, ad egyfajta békességet és biztonságot a lelkednek. És ugyanakkor persze konkrétan, amikor az ember elkezdi költeni a pénzt és élni vele, akkor meg is éli ezt a hatalmat. De ami ennek a következménye az az, hogy elszakadok a hittől. Sóvárogva, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. Ez a hatalom, ha megvan nekem, és elválaszt Istentől, akkor fájdalmat fog hozni az életembe. Miért? Mert csak Isten tudja megelégíteni azokat a mély szükségeket. Csak Isten tud gondoskodni olyan módon, hogy az jól működjön. Úgyhogy a sorrendnek fordítottnak kell lennie. Istentől megvan minden gondoskodásunk, és ezért vállalkozunk. És van rengeteg pénzünk, és lehet rengeteg pénzünk, amivel aztán azzal a szabadsággal gazdálkodok, amely megvan amiatt, hogy nem akarok semmit. Nincs szükségem semmire, mert már Istennel mindenem megvan. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Elégedjetek meg azzal, amitek van. És így megvan a szabadságom, hogy objektív döntést hozzak az erőforrásaim felett. Oda kell, ahogy a Gyuri mondta, oda kell adnom egy nagyobb összeget. Mondjuk azért, mert fejleszteni kell a vállalkozást. Be kell fektetni 3-4-5 millió forintot, amiből elvileg nyaralni akartunk menni. De a helyzet úgy hozza, hogy ha most nem fektetek be, jövőre lemaradok az egész éves extra profitról. Úgyhogy a lelkem el tudja viselni, hogy be kell fektetni. Ha ez volt az életem, akkor ez egy nagyon fájdalmas döntés lesz. Mert azt a jó téteményt, amit magamnak szántam, azt veszítem el. És ez nehéz, tehát hogy én így gondolkozom, dehogy is nem. Én is mindig azon veszem észre magam, hogy amikor tervezek, amikor gondolkozom rajta, hogy a vállalkozást hogy kéne fejleszteni, hogy fognak alakulni a bevételek a jövőben, hogy hozzákötöm magam. Hogy elkezdek táplálkozni belőle. Legyen egy kicsit több pénz, hogy nyugodtabb lehessek. És aztán kicsit gondolkozom, és azt mondom, hogy és itt vannak a versek hozzá. Egy Timóteus 6:17-18. Azoknak pedig, akik e világ gazdagok, parancsolt meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. Tehát azt mondja, ne a bizonytalan gazdagságban reménykedj, hanem Istenben. Tehát azt mondja, hogy oké, gazdag vagy, és ezért akarsz nyugodt lenni? Ez egy naív nyugalom lesz. Tehát, hogy figyelj, láttál már olyat, hogy nagy vagyonok elúsznak? Jó, persze, sokfelé teszem a pénzemet, meg mindent szépen összerakok. De Isten valójában ezt mondja, hogy ahhoz képest a nyugalomhoz képest, amit én tudok adni neked, a gazdagság egy bizonytalan dolog. Úgyhogy ezt a hibát én is elkövetem. De amikor megpróbálok józanul gondolkozni, akkor rájövök, hogy nem kell megvárnom, míg az a pluszbevétel meg lesz, mert Isten, akiben már most reménykedhetek, már most biztonságot ad nekem. Úgyhogy nyugodtan tehetem meg azt, amit meg kell tennem, hisz már most biztonságban és nyugalomban vagyok. Csak a sorrend a lényeg, mint amiről múlt órán beszéltünk, hogy a szívem mihez köti magát, mibe kapaszkodik bele, hol az élete, hol a forrása. És legyen az Isten, és Istenben pedig tegyünk nagyobb dolgokat, mint amit Isten nélkül valaha csak álmodni ismertünk volna. Vigyázva arra, hogy nehogy bálvány legyen belőle. És hadd mondjak nektek még verseket ezzel kapcsolatban. Jakab 1:10-11. Jakab 5:1-től. Prédikátor 5:18. És 6:2. 9:11. Máté 13:22. És 2 Korintus 6:10. És záró gondolatként talán ez. A legnagyobb ellensége a keresztény vállalkozónak a bűntudat. A bizonytalanság, hogy vajon tényleg Isten akaratában vagyok, vagy csak a saját önző érdekeimet üldözöm, és ráaggatom Isten akaratának a szentesítő pecsétjét. Azaz nem is Isten akaratában vagyok, de ezzel takargatom magam. Ez a dilemma. Valami ilyesmi. És van ebből egy kiút, és ez a kereszt, amit ha minden reggel, minden délben és minden este gyakorolsz, akkor utána azzal, amit megmarad, nyugodt szívvel sáfárkodhatsz. És ez így néz ki. Mindenemet elveszítem minden reggel. Fölkelek, és nincs semmim. Fölkelek, és ma megyünk csődbe, ma veszítjük el a vagyonunkat, ma lesz vége mindannak, amiben eddig bíztam. De egy dolog megmarad, Isten. És ez a gondolat félelmetes addig, amíg nem láttam, hogy Isten hogyan tudja betölteni a szükségeimet mindennek ellenére. Ezt a gondolatot mélyen végig gondolni addig nem is nagyon mertem, amíg nem láttam, hogy mit jelent Isten jelenléte. Ez egy csodálatos elmélkedés. Két dolgot ad. Egyrészt megmutatja Isten gondoskodását. Tehát ebben az imában, ha vársz, és akarod látni, hallani, hogy Isten mit tenne veled, ha ez tényleg megtörténne, hogyan emelne e fölé a helyzet fölé, hogyan lehetnél elégedett mindennek ellenére, hogyan lehetne egy teljes életed úgy, hogy ez a dráma bekövetkezne, akkor egy hihetetlen kincset találtál. Megtaláltad azt a hatalmat, amivel Isten tényleg körül akar venni. Megtalálod azt a hatalmat, amivel Sádrák, Misák és Abednego nem volt hajlandó leborulni a bálványszobor előtt, amivel hajlandóak voltak vállalni, hogy bedobják őket az égő tüzes kemencébe. Azt mondták, hogy Isten meg tud menteni, de ha nem tenné, akkor sem hajtjuk meg a fejünket. És Isten ott volt velük a kemencében, és a hajuk szála se görbült. a füst szagát se vette át a ruhájuk. Egy valódi, és itt a lényeg, ez nem egy mese, egy szép képes beszéd. Isten ezt a csodát akkor ott megtette. És ez egy kép nekünk, hogy mi az életünkben így bízzunk benne, mert ő ezt a csodát a szellemünk, a lelkünk békessége szintjén megteszi nekünk. Ezt érted? Filippi 4:4. Örüljetek, újra mondom, örüljetek. Folytatás kicsit később, mert Isten minden ismeretet meghaladó békessége meg fogja őrizni a szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. Minden ismeretet meghaladó békesség. Létezik egy ilyen? A legtöbb keresztény ezt sose kereste, nem keresi, nem figyelte meg, nem fogadta el, hanem amikor jön a gondolat, hogy ma mindenemet elveszítem, akkor rettegés, félelem, menekülés, jaj, ez soha, ez nem történhet, nem, ne is beszélj erről. És mi történik? Mindössze megmarad a bizonytalan biztonságban, hogy remélem, hogy ezt nem veszítem el. És elveszíti a szabadságát arra, hogy ne kösse hozzá magát ahhoz, amilyen van. De ha ezt megteszem reggel, megteszem minden nap, akkor mi történik? A szívem elengedi az üzletet, elengedi a célokat, elengedi a hajtást. És egyszer csak én magam látom, hogy nem vagyok rabja annak, amit csinálok. Igenis meg tudom tenni, hogy ha Isten máshová vezetne, akkor kövessem ezt a másik vezetést. Igenis nem vagyok süket a céljaim miatt. Igenis nem vagyok makacs és önző az elképzeléseimben. Igenis, szabad vagyok arra, hogy vezetve legyek, hisz el tudtam engedni. Hisz, hogyha most kimondtam az áment, fölkeltem az imámból, és ha most jönne a távirat, hogy nem tudom. Tehát ha Isten egy minden kétséget kizáró módon vezetne téged arra, hogy csinálj valami mást, meg tudnád tenni. Ha jönne ez a válság, nem esnél kétségbe. Persze járna vele az összes kényelmetlenség, ugye? Elveszíteni valamit, tönkre menni, nem tudom. Ez nagyon macerás, tudod? Nem könnyű. De az életednek nem lenne vége. És ez az elengedés adja azt a nyugalmat, azt a bizonyosságot, hogy én nem bálványt építettem, hanem tényleg. Mert ezután fölkelek, és mit csinálok? Nekiállok dolgozni. Mert Isten nem mondta, hogy valami mást fogunk csinálni. Úgyhogy a mai napon is ez az elhívásom. Még mindig én vagyok Izrael királya, mondja Dávid. És hogyha holnap nem lennék, mint amikor jött az Absalom lázadás, és ezt mondta, hogy lehet, hogy ez Isten akarata, és szedjük a sátorfánkat, és menjünk. De ugyanakkor mondjuk azt Istennek, hogy akadályozd ezt meg, és tedd meg, amit kell, hogyha nem. De ha ez az akaratod, akkor én levonulok a pályáról, akkor holnaptól Absalom a király. Dávid szabad ember volt, és Isten visszarakta őt a trónra, és nem is nagyon kellett harcolnia érte. Úgyhogy ha én is így ülök a trónon minden nap újra meg újra, akkor tudom, hogy Isten akaratában élek, és úgy fogok a trónon ülni, és úgy fogok tenni a dolgaimért, mint aki Isten jó és tökéletes akaratát teszi. És ha ezután jössz, te is megkritizálsz, tudod, mit mondok? Hát szerintem nem vagy normális, beszélj Istennel. Bűntudatot akarsz élni? Mi az? Gondod van vele, hogy sokat keresed? Te nem vagy normális. Te nem tudod, hogy én hogy élek Isten előtt. Erős leszek. Jön egy probléma, nehézség van az üzletben, akkor ez biztos nem Isten akarata. Hát persze. Miért? Jézusnak könnyű volt? Nem voltak nehézségei? Nem akarták megkövezni? Nem kellett menekülnie? A Isten akaratában nincsenek nehézségek? Hogy ne lennének? Nem félek tőlük. De ha nincs meg ez a meggyőződés, ha nincs meg ez a belső bizonyosság, akkor bizony lehet, hogy bármi szél eltántoríthat engem attól, amit tennem kéne. Igaz? Úgyhogy ne haragudjatok, hogy egy picit túlcsúsztunk. Tudom, hogy az ABT már elkezdődött, azt hiszem, vagy mostantájt kezdődik. De ha nekem lehetne egy imám, akkor az lenne, hogy minden keresztény, aki dolgozik, vagy aki vállalkozik, az ezzel a meggyőződéssel, ezzel a szabadsággal, ezzel az erővel tegye azt, amit tesz. azzal a hittel, ami megvan neki Isten előtt, és ezt ne vegye el tőle senki. És tudod, ha valaki el akarja venni, akkor mássz a képébe. Vagy vondd meg a vállad, és legyincs életlen szegény. De ha a szíve tényleg báványt kerget, akkor meg csak állj Isten elé, és mondd neki, hogy Uram, bocsáss meg, vak vagyok. Te vagy mindenem, és én pedig egy mocskos kis kutatástam magamnak, és abból szívogatom a lassan már poshat vizet. Úgyhogy tessék engem kiszedni innen. És vállalkozzunk tovább, csak hagyd ne bálványként csináljam, hanem hadd csináljam szabad emberként. A te emberedként. Tudod, Encsivel szoktunk erről beszélni, és én mindig mondom neki, hogy figyelj, szerintem még nem vagyok kész rá. Tehát lehet, hogy nincs is benne Isten tervében, hogy valaha nagy vagyon fölött kelljen gazdálkodni, vagy dönteni, és akkor ez nem is kérdés, de ha igen, akkor lehet, hogy még nem vagyok kész rá. Ha most odaadná, tönkre tenne vele. És persze ő azt mondja, hogy nem, már kész vagyok. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. Mert lehet, hogy tönkre tenne. És Águr bölcs imát mondott. Két dolgot kérek tőled. Óvd meg a hiába való beszédtől, és se gazdagságot, se szegénységet ne adj nekem. Ha csak nem ez az akaratod. De akkor készíts föl rá, mert tudom, hogy nem lesz könnyű. Úgyhogy, Uram, csak kérünk, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben, és add, hogy jó sáfáraid legyünk. Olyanok, akik fiakként, igazi szabadsággal sáfárkodnak mindazzal, amit te rájuk bízol. Add, hogy elégedettek legyünk a körülményeink között. Ugyanakkor add, hogy kövessük azt a látást, amit te adtál nekünk. És mint Istennek, a te dicsőségedre megtegyünk mindent, ami csak az erőnkben, ami csak a lehetőségeinkben ott van. Hogy tudjunk nagyon harcolni és nagyon pihenni. Hogy tudjunk nagy igeneket mondani és ugyanilyen nagy nemeket. A te jó és tökéletes akaratodban. Ez az imánk, Uram, Krisztus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és hát elvileg vége van. Ugyanakkor, ha vannak kérdéseitek, akkor örömmel megválaszolja őket a Gyuri. Hogy egy szükséghelyzet lehet-e bálvány egy ember életében? Igen. Én azt gondolom, mondjuk egy pénzt, szükséghez nincs pénzem. Azt gondolom, hogy sok szegény embernek több problémája van a pénzzel, mint egy gazdag embernek. Miközben nincs pénzem, sokkal inkább hozzákötöm a lelkem a pénzhez, mint hogyha lenne. Tehát ha ezt érted alatta. Egy szükséghelyzet abszolút válhat bálvány. Az én szükségem, nekem meg kell, hogy legyen. És most nem akar, tehát hogy Isten nem írta azt a Bibliában sehol, hogy ha nincs meg mindened, akkor esz kétségbe. Ha nincs meg mindened, akkor ne légy hálás és elégedett. Ezt nem írta. Azt írta, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedettséggel. Pál apostol az adakozásról, ahol írja, és Filippi 4-hez, ha csak gyorsan lapozunk, nem olvasom fel az egészet. Ha gondoljátok, megadom az adakozással kapcsolatos verseket nektek, ha nem, akkor azt mondja, hogy itt arról van szó, hogy Pál apostol kapott, adakoztak. És azt mondja, hogy nagy volt az örömöm az Úrban, Filippi 4:10-ben, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. És itt jön a lényeg. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Azt mondja, megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. Hihetetlen. Ez a szabadság. Ha gazdag vagyok, és nem tanultam meg a körülményeim között elégedetnek lenni, akkor egyre többet akarok. Akár gazdag vagyok, akár ha szegény vagyok, és nem tanultam meg a körülményeim között elégedetnek lenni, akkor többet akarok. És itt nem a gazdagság vagy a szegénység a lényeg, hanem a nem tanultam meg a körülményeim között elégedetnek lenni. És ez a nagy veszteség. A szomszéd kertje mindig zöldebb. Ha itt vagyok, ott akarok lenni. Ha ott vagyok, itt akarok lenni. Ha ezen van, több kell. Ha ezen van, bárcsak ne lenne. Mindig más kell. És a lelkünk ilyen. Van egy képességünk erre. És Pál ezt mondja, megtanultam a körülményeim között elégedetnek lenni. És ez nagy nyereség. Ez az öröm. A boldog hétköznapok kulcsa. Ezt észrevetted, hogy soha nem vagy célban? Hogy értem, én most hajtok egy munkáért, péntekre befejezem. Yeah! És hétfőn egy új célt tűzök ki magam elé. Ezt értitek? Egy újat. És megint haladok valami felé. Megint nem lehetek elégedett, mert még nem vagyok ott. És sose vagy ott. Mindig haladunk valami felé. Ha nem tanultam meg a körülményeim között elégedetnek lenni, akkor mindig üres leszek. Ezt értitek? Ez egy őrület. Nincs kiút belőle. Tök mindegy, mennyire gazdag vagy. És itt mondja Pál, a konkrét szükségről azt mondja, hogy tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Jól lakásba, és éhezésbe. A bővölködésbe, és a nélkülözésbe egyaránt. Ez egy szabad ember. Filippi 4, 11-től 12-ig. Ez egy szabad ember. Szabad? Oké, itt van egy gazdag ember, mindene megvan. Oké, szabad vagy? Persze, hogy szabad vagyok. Oké, akkor adod a mindenedet a szegényeknek, és kövess engem. Hát erre nem vagyok szabad. Nem azt mondja, hogy ezt nem akarom megcsinálni, ez nem logikus. Hé, Jézus, most csak próbára akarsz tenni, vagy mi? Hát persze, hogy követlek, te vagy a legfontosabb, de most ez komolyan, ez szükséges. Jó, akkor megcsináljuk. Nem ezt mondta, nem. Azt mondta, hogy szomorúan elment ez a gazdag fiú. Erre nem volt szabad. Ez a sorrendben nem így volt. Úgy volt, hogy gazdagság és Isten. És a gazdagsága nem engedte őt szabadon. Isten szabadon. Isten, ha ezt hiszem, ha a gazdag fiú ezt mondja Jézusnak, figyelj, oké, ha ez a feltétel, ha ez kell, akkor odaadom. És ahogy a szívében odaadta volna, Jézus azt mondta, hé, el ne add a vagyonodat. A lényeg, hogy a szívedben engedd el. Mint ahogy mit mondott Ábrahámnak? Ábrahám azt mondja, a fiadat kérem. De normális vagy? Hát a fiam a te ígérted. Ő a legnagyobb érték az életben. Ő az a fiú, akiből a nagy nemzet lesz, a te nemzeted, amit te ígértél. Ő az ígéret gyermek. Mi az, hogy adjam oda? És ez erről szól, hogy a szíved bálványát el kell engedned. Nem lehet más istened, csak Isten. És Ábrahám azt mondta, hogy jó, megölöm a fiamat. És amikor a keze elindult lefelé, hogy megölje, azaz a szívében már túl volt a döntésen, igen, odaadom a fiamat, igen, eladom a vagyonomat, igen, elengedem az üzletemet, igen, igazad van, Uram, a szívbeli döntés pillanatában az angyal elkapta a kezét, és azt mondta, hogy ne öld meg a fiadat. Látja Isten, hogy minden sinem van. Ennyi az egész. A szív állapota. És aztán az, hogy konkrétan mit teszünk, az már csak arról szól, hogy mi Isten terve. De azután már nem is számít. Ha tényleg oda tudom adni a vagyonomat, akkor tényleg adjuk oda. Jó, oké. És mit csinálunk ezután? Nem kell. Jó, akkor ezzel sáfárkodjak tovább. Jó, de akkor hogy kövesselek? Majd távirányítom? Jó, mindegy, megoldjuk valahogy. Menjünk. Nem kérdés már. Legalábbis nem úgy kérdés, mint ahogy ezt halljuk, amikor ezek a szavak. Halljátok ezeket a szavakat? Hogy fáj, amikor mondom? Add oda a vagyonodat, mindenedet a szegényeknek. Hallod, hogy ez hogy fáj? Lakásodat, kocsidat, stb. Meg tudod csinálni csak úgy? Nem tudod. Rabja vagy. És valószínűleg én se tudnám megcsinálni. De egyet értek a gondolattal, hogy ez nem szabadság.
Azokról az emberekről beszélünk, ugye a szegénység.
Igen.
Mitől szegény a szegény? Odaadom a szegénynek a pénzt. Odaadom a pénzt, mint nem egy papír, mint egy értéket.
Igen.
Mint egy értékre.
És egy...
Nem tud vele,
nincs semmi.
Újra szétfolyik a kezeit.
Igazad van. És ezért hangsúlyozom, hogy amit Jézus mondott, nem a szegényekről szólt, az csak azért tette hozzá, hogy értse a gazdag fiú, hogy a pénze elment örökre. Ki, mit számítanak szegények ezen a szinten? A te szívedről beszélek. Ő csak ezt kérdezte, a szíved szabad rá, hogy meghozz egy ilyen őrült döntést? Mert Ábrahám meg tudta hozni. És én nem kértem tőle. Úgy értem, tehát, hogy nem az volt a célom, hogy megöljem a fiát. Nem kell nekem a te pénzed. Szinte a szegényekről gondoskodok, ahogy akarok. És most tudod, megint kicsit szélsőséges vagyok, mert az adakozás, igen, sokszor rajtam keresztül akar gondoskodni. De ez a kérdés nem erről szólt, ez a szívemről szólt. És csak, hogy itt ezt befejezzem, a gazdag ugyanúgy nem szabad, mint a szegény. Tehát amikor a szegény vágyódik a pénz után, és azt mondja, ha pénzem meg lenne, akkor végre boldog lennék, ugyanúgy kapaszkodik a pénz gondolatába, ebbe a bálványba, mint a gazdag, amikor nem tudja elengedni. És itt a válasz az igen a kérdésedre, hogy egy szükség lehet bálvány. A mindenre, és a válasz, hogy Pál miért volt beavatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésre is, és mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Ez a kulcsa. Hogy én nem vagyok erre képes, de ha Krisztussal élek, és ő megerősít engem, akkor egy olyan belső bőségem és gazdagságom van, hogy akár egy ilyen szélsőséges dolgot is meg tudjak tenni. És azt gondolom, hogy ez nem úgy néz ki, hogy... Tehát tegyük fel, hogy Isten tényleg vezetne valakit egy ilyenre. Az nem úgy néz ki, hogy egyszer csak reggel fölébredek, és egy ilyen kényszerítő erőt érzek, tudod, egy ilyen fenyegetést, hogy el kell adnom mindenet. Nem. Az lehet, hogy úgy néz ki, hogy valaki évekig gondolkozik, és imádkozik, és érzi az elhívást, hogy neki el kéne mennie oda, és oda nem, és ott nincs szükség se a vagyonára, se semmire, de neki személyesen ott van dolga. És elkezdi elintézni, és tényleg megváltoztat az életmódját, mint ahogy sok ember ezt megtette. De ezt megteszik tudósok a tudományért, megteszik nem tudom, felfedezők, a nagy látásért, és megteszik keresztények az evangéliumért. A kérdés a szabadság, nem az, hogy konkrétan hogyan kivitelezem azt a bizonyos dolgot. Ez olyan, hogyha pénz át tud folyni rajtam, akkor alkalmassá válok arra, hogy sáfárkodjak vele. Tehát Isten nem... Tehát ha a pénz egy erőforrás, mit ér akkor, ha megrohad valahol? Annak működnie kell. Úgyhogy, ha nálam megrohad a pénz, akkor elveszítem azt is, amim van. Hogyha rajtam át tud folyni, és ez nem arról szól, hogy vakon tudod, de odaadom. Nem, hanem ahogy te, nyitott vagyok, használható, kezelhető.
Szabadon.
Nem, így van. Tehát egy igaz... Így van, nem. Tehát egy igazi, mély meggyőződéssel sáfárkodom vele. Mint tudod, de egy vállalkozó mit csinál? Hát ezt csinálja. És a világ csak azért nem csodálkozik rajta, mert úgy gondolja, hogy csak a saját érdekeiért teszi. És azt megérti. Én is önző vagyok, te is önző vagy. Persze, hogy befekteted a pénzedet, ide teszed, oda teszed, itt építesz egy olyat, ott csinálsz egy ilyet, és ez majd valahogy a hasznodra lesz. De ha valaki egy kicsit nagyobb világban él, akkor azt mondja, hogy oké, az én szükségeim ennyi, amennyit, ha hülyére költöm magamra, akkor az ennyi, és ha még biztonsági tartalékot is akarok, akkor az ennyi, de e fölött már tényleg már csak megrohad, és ennyim van, akkor mit csináljak vele? És azt mondom, hogy látok szükségeket, látok értékeket, emberek pokolra jutnak, ott meg lehetne csinálni egy, nem tudom, egy Jézus filmet, vagy bármit, nem, most nem tudom, írni lehetne egy könyvet, itt szükség lenne egy ilyen beruházás, ami ezer lehetőség van. Vezessen téged Isten! De ez egy szabadság. És itt beszél egy gazdag emberről, akinek nem találom, hogy hol beszél róla. Lehet, hogy Máté 6:4-ben. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Itt jön a lényeg. Gazdagságotok megrothat, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is, íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napjára. Elítéltétek, és megöltétek az igazat, és ő nem állt ellenetek. Tehát itt a gondolat az, hogy megrozsdásodott a vagyonuk. Azaz berakták valahova, és az ott megrohadt, és ez a rozsda ellenük beszélt. És közben az aratók pedig, akik learatták a földjeiteket, éhezve kiáltottak, és a kiáltásuknak a panasza eljutott hozzám. És ez lehet egy kép is, tudod, az egyik imája Jézusnak, amit tanított nekünk, hogy ezért imádkozunk, hogy Isten küldjön aratókat a mezőbe, a földekre, mert sok az aratnivaló és kevés a munkás. És lehet, hogy az a pénz, ami ott rohad az én bankszámlámon, idézőjelbe téve, ha odaadtam a tizedemet, és adtam felajánlást, akkor azt csinálok a pénzemmel, amit akarok. Az az enyém, magántulajdon. Ez Isten egyik a szabad akarat törvényének és az egyén szabadságának az egyik megingathatatlan alapja, magántulajdon. A tized Istené, olyan, mint az áfa, a felajánlások a szeretet miatt tartozom vele, mondjuk 20%-a a pénzemnek, és a többivel azt csinálok, amit akarok. De ott rohad meg. És Isten lehet, hogy vezet rá, hogy csináljak valamit. És az aratók pedig, akik mennének aratni, nem tudnak, mert nincs mivel. És Isten azt mondja, hogy ez ellenem beszél. És ez megint ugyanaz a gondolat, hogy mi vagyok én. Tehát, hogy én egy sáfár vagyok, aki gazdálkodik, vagy hízlalom a saját vagyonomat, és ez az életem. Két nagy különbség. És azt gondolom, hogy ha sáfár vagyok, akkor tudod, hű voltam a kevésen, sokat bíznak rám. Ami még itt előjöhet, hogy mi van akkor, ha én szegény vagyok? Tehát mi van akkor, ha én állandóan küszködök a pénz problémával? Ez most azt jelenti, hogy én nem vagyok elég szellemi, vagy ilyesmi. Nem, én azt hiszem, hogy mindannyian átmegyünk ezeken a próbákon. Tehát mindannyian átmegyünk a szegénység próbáján, és aztán a bőség próbáján. Vagy így, vagy úgy. És mind a kettő a hitünk próbája. És a győzelem, ahogy kikerülünk belőle, az, hogy nem számít sem a szegénység, sem a gazdagság. A pénz nem számít, csak az élet számít. Ha megvan az élet, akkor a pénz nem számít. Ha pedig azt hiszem, hogy az életemet a pénzben találom, akkor nagy problémában vagyok. Igen. Akkor lehet, hogy oda jutok, hogy semmim sem lesz a pénzt kivéve. Amúgy azt gondolom, hogy jobb gazdagnak lenni, mint szegénynek. Tehát, hogyha a kettő közül választani kell, akkor inkább gazdagon vagyok érett, mint szegényen. Ugyanakkor, és ez egy nagyon érdekes gondolat, vajon ki dicsőíti Istent jobban? Szerintem nem lehet megmondani. Nem. Mind a kettő egyformán. Én Istenért gazdag vagyok, én Istenért szegény vagyok. Hogy? Úgy, hogy Isten az Istenem, és elégedett vagyok. Szegényen. Micsoda Istened van neked, hogy te képes vagy vele elégedett lenni szegényen? Micsoda Isten lehet ez? Dicsőíti Istent. Vagy én gazdag vagyok, de nincs egyebem, csak Istenem. Micsoda Isten lehet az, aki egy ilyen gazdagság mellett mindened lehet? Úgyhogy mind a kettő dicsőíti Istent.